Krisztusban, szeretett testvéreim! 1241 tavaszán egy velünkig ható sikoly röpült át Európán, és ez két szó volt, jön a tatár. Batukánnak a csapatai Wallstattnál megsemmisítették a németek és a lengyelek egyesült hadseregét, majd vértől és győzelmi mámortól megitasodva betörtek Magyarországra. 4. Béla királyunk megpróbálja a Sajónál feltartóztatni őket, de 1241. április 11-én a Mohi pusztán borzalmas vereséget szenvedett. 65 ezer katonája maradt a csatamezőn. Magát a királyt, 4. Bélát bizalmas emberei megszöktették a csata helyéről, és az áldott állapotban lévő Mária királynővel együtt Dalmáciába, egészen pontosan Fiuméba menekítették. Kétségbeejtő állapotok voltak. Az ország romokban hevert, a király pedig idegen földön menekülként. És ekkor a királyi pár, 4. Béla és Mária királynő fogadalmat tesznek. Megfogadták, hogy születendő gyermeküket Istennek szentelik. És csodával határos módon a lehetetlen, a szinte elképzelhetetlen megtörtént. Bent messze Ázsiában meghalt a főkán, Batukán a Duna és Tiszatáján meghódított hatalmas területeket hátrahagyva összeszedte csapatait, és hazarohant, hogy ő is kivegye részét az osztozkodásból. Szörnyű pusztítást hagytak a tatárok maguk mögött. A fogságból megmenekült Rogérius kanonok írja le, mondja el, hogy 8 napig bujdokolt, amíg Gyulafehérvárra érkezett, de útja során egyetlen élő emberrel sem találkozott, csak romokat és temetetlen hullákat volt alkalma látni. Ebből az állapotból kellett Béla királynak, 1. Bélának újra országot alapítania. Hogy igyekezetét siker koronázta, az abból is kiderül, hogy megkapta azt a megtisztelő címet, amely így hangzik, a második honalapító. Az első az István király volt. Mondandóm vonatkozásában el kell még mondanom kedves testvéreimnek, hogy Béla király és Mária királynő első körben nem vonakodott ígéretét teljesíteni. Időközben megszületett kislányukat, Margitot, 3 éves korában a domonkosrendi apácák veszprémi kolostorába adták. A domonkosrend igen fiatal rend volt ekkor még. 1215-ben alapította Szent Domonkos, úgy férfi és női ága volt ennek a rendnek. A férfiak a misszióval foglalkoztak, hithirdetők voltak, a nővérek pedig a kolostorban engesztelő imákat végeztek, illetve ápolták a betegeket. Az első domonkosrendi szerzetesek úgy férfiak, mint nők, még a rendalapító életében betelepedtek Magyarországon, első kolostorukat Győrben alapították. ebből a győri kolostorból került ki az a két híres ember, kiket Kodolányi János a Julianus barát című híres könyvében megörökít, Otto és Julianus, akik fölkeresték a Magna Hungáriát, azaz a magyarok őshazáját. Béla király lánya Margit számára a Duna egyik szigetén, a Nyulak szigetén domonkos rendi kolostort alapított. A szigetet ma már Margitról Margit szigetnek nevezik, és akik ott járnak, azok megtekinthetik az egykori kolostornak a romjait is. Ebben a kolostorban tett örök fogadalmat 1254-ben Margit a királylány. Az ő életéből sem maradt el, maradt ki a kísértés, a pálya módosításnak a lehetősége, de neki kétszer is alkalma volt és lehetősége volt arra, hogy igenis eredeti szándékánál maradjon. Nem sokkal fogadalom tétele után apja jelentkezett a kolostorban, hogy akár pápai engedélyt is tud szerezni, hogy lánya kijöjjön a kolostorból, mert hát olyan kérők vannak, kiket a politikai konjunktúrában jó lenne honorálni. Először a lengyel király, másodszor pedig Otokár cseh király. És Margit édesapján keresztül mind a kettőt kikosarazza. Apját pedig figyelmeztette egykori ígéretére és annak megtartására. És ettől kezdve még keményebben, még odaadóbban vezekelt. Tudatosan vállalta azt, amit szülei a veszedelem idején megfogadtak. Mindenféle alantas munkát elvégez, mosogat, seper, konyhai beosztott, az utolsó szolga, senkinek sem engedi meg, sem elöljáróinak, sem rendtársainak, hogy a királylányt lássák benne. 28 évesen halt meg, teljesen fölemésztette önmagát engesztelésül, rajongásig szeretett magyar népéért. Elégett a szószoros értelmében az engesztelés oltárán. Miért kezdtem ezzel a történettel a mai elmélkedésemet? Évközi második vasárnap Pálapostól korintusiakhoz írt első levelének a 12. fejezetéből hallottuk a szent leckét. Ha visszaemlékeznek, és bizonyára visszaemlékeznek, az apostol a lélek adományairól beszél. Külön kiemeli a bölcsesség, a tudás, a hit, a gyógyítás, a csodatevő erőt, meg hát a prófétálást és a szellemek elbírásának a képességét. És aztán a különféle nyelveken való szólást, meg azoknak az értelmezését. De az adományok mellett az apostol beszél a különféle szolgálatokról is. És mind a kettőre azt mondja, mint az adományokra, mint a szolgálatokra, mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Tehát bármilyen adományom, bármilyen képességem is van, bármire is érzek tehetséget önmagamban, azt nem azért kaptam, hogy a babérjaimon üljek, hogy azt a magam javára okosan kihasználjam. Ez bűnös önzés. A lélek adományait azért kapjuk, hogy használjunk vele másoknak. Árpádházi Szent Margit egy adományt, egy igen-igen fontos adományt és egy gyönyörű szép szolgálatot kapott a Szentlélektől. Adománya a szellemek elbírálása volt. Mit jelent ez? Különbséget tudott tenni a dolgok között. Visszautalok arra, amikor édesapja kétszer is olyan ajánlattal érkezik, hogy hát férhez kellene menni, mert hát ez volna az ország érdeke. És ezt Margit úgy érte meg, mint a sátánnak a hangját, aki el akarja őt távolítani attól a hivatástól, amit ő önként szeretetből, népe iránti szeretetből magára vállalt. Ugyanígy bírta ezt a megkülönböztető adományt Jézus is, majd a nagybőjben fogjuk hallani a háromszori megkísértést, ott a kísértő a Szentírás szövegeivel henceg, és Jézus kihallja a Szentírás szövegeiből is az ördög hangját, amit az ördög csak úgy szajkóz. Tehát Margit rendelkezett ezzel a benső érzékkel, ezzel az adománnyal, és maradt Isten mellett, mert ez volt az ő első önkéntes döntése. És ott volt a szolgálat, a szolgálata az engesztelés. Minden imáját, minden munkáját, lehet, hogy az bármilyen munka, minden szenvedését rajongásig szeretett népéért ajánlotta föl. Azért hoztam szóba Margitnak a példáját, mert egyrészt úgy gondoltam, hogy nagyon, de nagyon képletesen tudja bemutatni azt, amiről a Szentlecke szól, na meg azért is, mert a jövő héten kedden, január 18-án Árpádházi Szent Margitra emlékezik anyaszent egy házunk, és a nap kapcsán jó lesz majd újra elménkbe idézni a hallottakat. És akkor az a kérdés, elmélkedésünknek így a vége fele, hogy Margitnak az élete, illetve a Szentleckében hallottak, mit próbálnak a mi lelkünkből kihozni, előhozni, mire próbálnak bennünket biztatni. Hát mindenek előtt arra, és az lenne a legfontosabb, hogy úgy szépen, csendben, átelmélkedve, átgondolva adományainkat, a mi Istenünk bőkező Isten, a mi Istenünk mindenkit elhalmozott valamiféle adománnyal, adományokkal, tudom-e, mikkel rendelkezem, és ezeket arra használom-e, amire kaptam. Ismétlem, korábban azt mondtam, hogy nem azért kaptuk, hogy a magunk javán ügyeskedjünk vele, hanem minden adomány másokért van. A családomért, testvéreimért, barátaimért, egyházközségemért, de még inkább népemért. A másik gondolat, ami jó lenne elgondolkodni, de nagyon komolyan, hogy mi szoktunk-e valamiféle áldozatot hozni a mi népünkért, egyházunkért. Szoktunk-e imádkozni a fajtánkért, népünkért, hogy boldoguljon, hogy Isten útján maradjon, Isten útján járjon, hogy békében éljen, benső békében és kifele is békességben éljen. Magyarország egykori utolsó hercegprímása, Mindszenty József mondta, ha lesz 1 millió imádkozó magyar, akkor a mi népünk megszabadul. Én közéjük tartozom-e? Szoktam-e imádkozni? Amikor a hét során az elmélkedést készítettem, akkor még nem fejeztem be ezt a könyvet, amelynek az utolsó mondatát idézni szeretném. Valójában egy második János Pál pápától vett idézettel zárja Bernhard Moser Imádkozni szomjas vágyal című könyvét. Figyeljék csak, mit mond második János Pál pápa. A valódi fordulatok a történelemben a csöndes imádság helyein következtek be. A valódi fordulatok a történelemben a csöndes imádság helyein következtek be. nagyobb élet és halál szempontjából döntőbb események történnek itt, mint a fővárosokban, ahol azt gondolná az ember, hogy rajta tartja kezét az idő ütőerén, és a világtörténelem nagy kerekét forgatja. El tudom-e hinni azt, amit mond, hisz a hit is adomány, hogy az imádkozó emberek vannak igazán hatással a történelemre. És ha a történelemnek a kereke abba az irányba fordult, amelyre tart, olyan nem-e azért van, mert kevesen imádkozunk, vagy keveset imádkozunk népünkért. Soha nem volt kenyerem, de úgy sokszor magamba roskadva hallgattam azt, hogy egyesek mekkora szájjal tudják szidni a politikusokat. Úgy kedvem lett volna megkérdezni tőlük, hogy de szoktatok-e imádkozni értük? Vajon nem-e azért olyanok, amilyenek, mert csak szidjuk, de sosem imádkozunk értük? Aki tud imádkozni, az nem tud szidni. Aki szíd, az valószínű sosem imádkozik. Én melyik táborba tartozom? Tartozzak, akarjak az imádkozók táborába tartozni. Mert a mi népünk, és minden egyes nép rászorul arra, mert az imából tudunk csak olyan erőtartalékokat kicsiholni, amely megtart bennünket a jó úton, az igazán méltó emberi úton. Árpádházi Szent Margit arra ad példát, hogy engeszteljünk, imádkozzunk, forró vágyjal. És akkor, ahogy mondja II. János Pál pápa, csodák történhetnek. Higgyünk ebbe a csodába, és imádkozzunk. Amen.